Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Király István Dániel, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében először arról lesz szó, hogy a német politikai vezetőket tájékoztatta a magyarországi választásokról berlini útján a külügyminisztérium uniós kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Domanics András kérdezte Prőle Gergelyt.
A látogatás célja az volt, hogy a magyarországi választások után felmérjem azt, hogy a német külügyminisztériumban, a politikai pártok frakcióinak vezetésében, illetve a kancellári hivatalban miként tekintenek Magyarországra, hogy értékelik a választás eredményét, és milyen együttműködési lehetőségek nyílnak a jövőben. De a politikusokon, illetve kormánytisztviselőkön kívül találkoztam kutatókkal is, és újságírókkal is.
Mit tapasztalt, mit szólt a német vezetés a magyar parlamenti választások eredményéhez?
Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag politikai hovatartozástól függetlenül az eredmény meggyőző volt amiatt, voltaképpen mindenki gratulált és elismeréssel nyilatkozott a kormány teljesítményéről, amit a választási eredmény visszaigazolt. Természetes, hogy a politikai hovatartozástól függően volt, aki ezt lelkesebben és aki kevésbé lelkesen tette, de azt gondolom, hogy a új megalakítandó magyar kormány erős legitimációja a regionális összefüggések miatt is, a politikai stabilitás szempontjából is egy nagyon fontos érv, amit Berlinből is értékelnek. Beszéltünk továbbá arról is, hogy ez az erős legitimáció és a politikai stabilitás komoly felelősséget is ró ránk, hiszen akár a visegrádi négyek jelenlegi elnökeként, akár pedig a régióban jelentős kapcsolatokkal bíró országként, nyilván nekünk nagyon fontos, hogy a regionális politikában stabilizációs erővel tudjunk fellépni, és ebben az ügyben kerestük az együttműködés lehetőségét a német partnerekkel. Ahogy ennek jelei egyébként már eddig is megmutatkoztak, tanék itt a német külügyminiszter nem sokkal ezelőtti budapesti útjára, ahol nálunk találkozott a visegrádi négyek külügyminisztereivel.
A tárgyalások során szóba került-e Ukrajna, illetve Ukrajna és Oroszország kérdése, helyzete?
Voltak éppen végig az ukrán válság összefüggésében beszélgettünk, hiszen az ukrán válság fényében nőtt meg Magyarország stabilizációs szerepe és jelentősége is voltak éppen az egész kontinens számára. Németország nagyon hangsúlyos szerepet visz a válság megoldásában. Láthattuk ezt a kancellár különböző megnyilvánulásai, illetve az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetései során is. Azonosak az érdekeink a gazdasági következmények tekintetében is. Németország energiafüggősége Oroszországtól is jelentős, tehát az, hogy mit gondolnak ők, mit gondolunk mi a lehetséges további fejleményekről, ez Magyarország számára is nagyon fontos.
Prőle Gergelyt a külügyminisztérium uniós kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát hallották. Újabb gázháború robbanhat ki Oroszország és Ukrajna között, mivel a kijevi kormány közölte, nem hajlandó kifizetni a Gazprom orosz energiacégnek a múlt héten megemelt árakat. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Ukrajna nem hajlandó kifizetni Moszkvának a földgáz megemelt árát, közölte Kijevben Arszenyi Jacenyuk ügyvezető miniszterelnök, aki szerint a Gazprom energiaóriás igazságtalan módon emelte az árakat. Az ukrán gazdaság energiapazarlása és amiatt, hogy korábban baráti rezsim vezette az országot, a Gazprom a múltban jelentős kedvezményt adott Kijevnek a földgáz árára. Ugyanakkor már a Janukovics elnök elüldözéséhez vezető tiltakozások idején értésre adta, hogy Ukrajna jelentős összeggel tartozik, és azt bekívánja rajta hajtani. A múlt héten a Gazprom pedig azt közölte, hogy megszünteti Ukrajna számára a kedvezményt, miközben nyugati kommentátorok és politikusok arról beszéltek, hogy Kijevet a nyugatnak kell kisegítenie olcsó energiával. A tervbe helyezett IMF segítség miatt ugyanakkor a kormány május elejétől jelentős mértékben emeli az ukrán lakossági fogyasztók számláját. A Gazprom azzal indokolta az áremelést, hogy a még a Janukovics kormánnyal kötött alku szerint Kijev orosz hitelt kapott volna, ugyanakkor rendezte volna gáztartozásait és a jelenlegi szállításokat teljes mértékben fizette volna. A Gazprom viszont egyetlen dollárt sem kapott, mondta Alexej Miller vezérigazgató. Jacenyuk ügyvezető kormányfő szerint viszont Oroszország most úgymond gazdasági agresszióval próbálja magához ragadni Ukrajnát, ami nem sikerült neki katonai agresszióval. Ukrajna csak az elfogadható piaci áron hajlandó megvenni a gázt, tette hozzá, ami körülbelül fele annak, mint amennyit az orosz állami cég megszabott neki. Kijev számára azért is emelte meg Moszkva az árat, mert már nem bérli tőle a szevasztopoli haditengerészeti bázist, miután bekebelezte a Krimet. Az árkedvezmény a támaszpont bérleti díját is tartalmazta, de mivel a Krimi már orosz terület, ezért Moszkva nem fizet a bérletért, magyarázta Miller. Európát ugyanakkor a korábbi éveknél kevésbé fenyegeti az esetleges ukrán-orosz gázvita. Több olyan gázvezeték is épült, ami elkerüli Ukrajnát, és az enyhe idő miatt az EU-nak jelentős gáztartalékai maradtak.
Oroszországnak fontosabb az Európába irányuló gázszállítás, mint Európának, éppen ezért nem valósak az orosz fenyegetések a gázszállítás leállításáról, mondta el az Erste Bank olajipari elemzője. Plecser Tamás szerint a magyar gázkészletek egy esetleges átmeneti leállás esetén is elegendőek lesznek. Kaputa Júlia beszélt Plecser Tamással.
Azt gondolom, hogy az Oroszország felől érkező fenyegetés nem valós. Az én értelmezésem szerint ugyanis Oroszország nagyobb mértékben függ az Európa felé történő gázszállításoktól, mintsem amennyire Európa függ az oroszoktól. Ezzel azt értem, hogy az orosz költségvetésnek mintegy 50%-a az olaj és a gáz eladásokból származik. Ezzel szemben Európának, ha drágában is, de van alternatívája az orosz gázzal szemben, miközben Oroszországnak igazából a gázt a saját területén, a közel külföldön kívül csak Nyugat-Európa felé tudja eladni.
Magyarországnak is van alternatívája?
Azt gondolom, hogy rövid távon nincs. Hosszabb távon azonban, amit én 3-5 év alatt értek, tudjuk pótolni az Oroszország felől kieső gázt.
Most viszont minket a rövid táv érdekel, hiszen hogyha beváltja Putyin a fenyegetését, és mondjuk elzárja a gázcsapokat, még ha nyár is lesz, meg jó idő, az érzékenyen érintheti Magyarország.
Ez így van, ezzel szemben én viszont azt gondolom, hogy ez megmarad fenyegetés szintjén. Az oroszok még 91-92-ben is, tehát a Szovjetunió széthullása után is folyamatosan szállítottak gázt, tehát igazából ehhez a fegyverhez ők soha nem nyúltak. Ha ezt a lépést ők megtennék, valószínűleg nagyon nagy mértékben felgyorsulna Európa leválása az orosz gáztól, Oroszország pedig 3-5 éven belül nagyon komoly gazdasági visszaesést élne meg, hasonlót, mint amint a Szovjetunió összeomlása okozott.
Mennyire jelenthet problémát az, hogy a magyarországi gáztározók nincsenek teljesen feltöltve?
Természetesen jobb lenne, ha nagyobb mennyiségű gáz lenne ezekben a tárolókban, azonban a mostani gázmennyiség nem jelent rendkívüli eseményt. Körülbelül ilyen mennyiségű gáz szokott a gáztárolókban lenni, sőt az idei enyhe tél miatt ez még némileg jobb, magasabb szinten is van, mint amit általában ilyenkor látni szoktunk.
Az oroszok Európa felé történő kiszolgáltatottságát csökkenthet a kínaiakkal folytatott tárgyalás sorozatuk?
A Gazprom és a kínai vezetés között már 10 éve folynak tárgyalások gázszállításról, illetve a meglevő minimális gázszállítási mennyiség jelentős növeléséről. Ennek a fő akadálya egyébként az, hogy nincsen infrastruktúra Kína felé. A legnagyobb orosz gázmezők, amelyek jellemzően északon találhatók, ezeknek a fizikai távolsága Kínától az európaiaknak mintegy a duplája, és hát egy hatalmas összeg, több 10 vagy akár 100 milliárd dolláros nagyságrendű összeg is szükséges ahhoz, hogy a megfelelő infrastruktúrát kiépítsék. Én azt gondolom, hogy rövid távon a kínai kártya nem használható az oroszok kezében, sőt, ha esetleg Oroszország csökkentené Európa felé a gázszállításokat, az komolyan elgondolkodtatná a kínaiakat is arról, hogy érdemes-e ezt a hatalmas beruházást megtenni, illetve érdemes az oroszokról egyáltalán tárgyalni a hosszú távú gázszállításokról.
Plecser Tamást az Erste Bank olajipari elemzőjét hallották. Sikerült meggyőznie a kétkedő szocialista honatjákat Manuel Valls francia kormányfőnek, így a francia parlament alsóháza bizalmat szavazott az új kormánynak. A baloldal által a helyhatósági választásokon elszenvedett vereséget követően kinevezett miniszterelnök a voksolás előtt ambíciózus, a francia vállalatok versenyképességét erősítő, adó- és járulékcsökkentést is magába foglaló programot hirdetett meg. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Elemzők szerint az új kormányfő keddi beszédével valószínűleg történelmet írt, ritkaságnak számít ugyanis Franciaországban, hogy szocialista politikus adó, illetve járulékcsökkentést jelentsen be, és hogy arra nem csak a szocialista, de még a kommunista képviselők is zokszó nélkül rábólincsanak. A 45 perces expozéban felvázolt intézkedések legfontosabb már 2015 januárjától bevezetendő elemei a cégeket sújtó terhek enyhítésére vonatkoznak. Az egyik legfontosabb könnyítésnek az számít, hogy jövő évtől a munkaadóknak semmilyen járulékot sem kell fizetniük a minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottaik után, ami éves szinten 4,5 milliárd eurós könnyítést jelent a vállalatok számára. A második ehhez hasonló intézkedés a családi hozzájárulás nevet viselő, szintén a munkáltatók által fizetendő, jelenleg 5,25%-on álló adót érinti, ezt 2016. januárjától a kormány 1,8%-kal csökkenti, és azokra az alkalmazottakra vonatkozik, akiknek keresete nem haladja meg a minimálbér háromszorosát. Ez az új kabinet számításai szerint újabb 4,5 milliárd eurós megtakarítást jelent majd a munkáltatóknak. Komoly újdonságnak számít az is, hogy a társasági nyereségadót az Európában egyik legmagasabbnak számító, jelenleg 33%-os szintről lépcsőzetesen 28%-ra fogják csökkenteni. Igaz, ennek megvalósulását Manuel Valls 2020-ra a jelenlegi államfői mandátum utánra ígéri, azzal a kiegészítéssel, hogy az első lépésre 2017-ben, vagyis az elnök választás évében kerül majd sor. A miniszterelnök ígéretet tett arra is, hogy a következő három évben egy sor alacsony hozamú, ám a cégek életét megkeserítő járulékot is eltörölnek, köztük a vállalatok társadalmi szolidaritáshoz való hozzájárulását. Ez utóbbi a TB kasszába folyik be, mértéke 0,16%-os, és azok a társaságok fizetik meg, amelyek bruttó éves árbevétele meghaladja 760 ezer eurót. A fenti kifejezetten liberális természetű intézkedéseket egy a minimálbéren élők megsegítését célzó adócsökkentés egészíti ki, melyre ígérete szerint 2017-ig kerül sor, és amely mintegy 5 milliárd eurós könnyítést jelent majd az érintettek számára. Valls azt is megerősítette, hogy a már korábban bejelentett formában folytatják az államháztartás rendbetételét, ami azt jelenti, hogy 2015 és 2017 között 50 milliárd eurós megtakarítást hajtanak végre. Ebből 19 milliárdot az állam működésére szánt pénzeken, 10 milliárdot a társadalombiztosítási, további 10 milliárdot pedig az önkormányzati kiadásokon takarítanak meg. A fennmaradó 11 milliárdot szavai szerint a hatékonyabb gazdálkodással fogják megspórolni. A miniszterelnök szerint a gazdasági mellett egyfajta polgári és identitási válság is érzékelhető az országban, ezért a következő hónapokban azt a célt tűzte ki a kormány számára, hogy csökkentse a társadalom megosztottságát, amely különösen az elmúlt két évben éleződött ki. Bár konkrétan nem említette, hogy ezt milyen módon akarja elérni, egyes elemzők arra következtetnek, hogy valószínűleg alább hagy majd a homoszexuálisokkal kapcsolatos korábbi törvénykezési láz, illetve a gender elméletnek az iskolákba történő bevezetését sem erőltetik tovább. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Király István Dániel. Viszont hallásra!